Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, folytatjuk 16. Benedek pápa, József Ratzinger életművével való ismerkedést, amely eljutott az elmúlt időkben a doktori disszertációjáig, és hát addig, hogy fölszentelték egy évet, káplánkodott, majd pedig bevitték a szemináriumba, papnevelő intézetbe. Hát gondolom, ilyen prefektus féle lehetett, de hát még meg kellett szerezni a megfelelő tudományos fokozatot, bár önmagában a doktori disszertáció képesítette erre, amit nem a szokványos módon kapott meg annak az elismertségét, hanem a szeminárium egy pálya művet adott ki, amit oly sikeresnek ítéltek, hogy el is fogadták egyben, tehát a Szent Ágostontól Isten népe is az ő háza, tehát egy ilyen egyháztan az ókori nagy egyházatja alapján, akinek az életműve végig kísérte az utolsókig Benedek pápa életét is. Leírja, mert itt időnként a életrajzhoz hozzá kell nyúlnom, hogy el tudjuk helyezni ezt a szellemi és kortörténeti ismerkedésünket korával vele és azzal az időszakkal. Azt mondja, hogy hát írja, hogy megürült a Freisingi szemináriumban a fundamentális és dogmatikai tanszék. Ez nekünk, gondolom, ismerős, de olyanoknak, akik nem ismerik a teológia tantárgyait, annyit érdemes elmondani, hogy a fundamentális nevében is benne van az alapvető hittant adja, no nem az első áldozók meg a birmálkozók alapvető hittanját, hanem ahogy egy felnőtt ember az értelem fényénél rátekint a kinyilatkoztatásra, amelyben szó van Istenről, Jézus Krisztusról, egyházáról, de erőteljesen, filozofikusan az értelem fényénél. A dogmatika pedig, dogma szó az nem egy megmerevedett eszmerendszert jelent, hanem hittételt. Azoknak az összefüggését, mélységeit tárja föl. Hát lehet azt mondani, hogy a legnehezebb és legrangosabb tantárgya, teológiai tantárgyak között, hiszen föltételezi az összes többinek az ismeretét. Tehát benne kell lenni a Szentírásba, benne kell lenni az egyháztörténetbe, a filozófiába, mindenbe. Csak úgy megemlítem, hogy az én dogmatika professzorom Gál Ferenc volt, őt nem lehetett zavarba hozni. Tehát nem volt olyan kérdés, amire azt mondta volna, jaj, várjanak majd a jövő alkalomra, megkeresem. Képbe volt mindig. Talán mondjuk ilyen egyházügyi kérdések nem érdekelték annyira, de minden másban, amikor föltettünk egy kérdést, tudta, hogy Orányi Zsinat, ez ezt mondta, ez azt mondta, tehát a legrangosabb teológiai tantárgy. Na, ehhez már habilitációra volt szükség. Az a magántanári diploma az egyetemen, ami képesít arra, hogy valaki egyetemen taníthasson. Habilitál az annyit jelent, hogy jártasságot, képességet szerez, abba a szóból ered. És hát elment régió professzorához, aki elfogadta az ő doktori disszertációját Gottlieb Zöngehez. Azt mondta hogy a professzornak, hogy valami témát adjon, hát persze a professzorok is okos emberek, mert nem olyat keresnek, amihez hozzá se lőnek, hanem mivel ők is benne vannak, és könnyebben tudja vezetni az életét. Azt mondja, nézze, hát foglalkozzék Szent Ágostonnal, mert az a törvény, hogyha valaki egyszer a ókorral kezdi a doktoriát, akkor a habilitációba középkorra, újkorral kell foglalkoznia, hogy legyen áttekintése, vagy fordítva. És azt mondta neki, hogy foglalkozzék Bonaventurával, hiszen hogyha a szellemi életben vannak hasonlatosságok, akkor el lehet mondani azt, hogy Szent Ágostonnak majdnem egy ilyen középkori változata Szent Bonaventura. A mai napon jó is, hogy emlegetjük, hiszen Szent Ferenc ünnepe van, és ő volt az az ember, aki nem hagyta széthullani a ferences rendet. Ugyanis Szent Ferenc hát egy ilyen lángoló profétai lélek volt, ami nem tette lehetővé azt, hogy az emberek úgy kövessék őt, hogy na hát az egy rendbe, egy szervezetbe tömörüljön, mert Szent Ferencből egy volt. Tehát azt az életformát úgy nem lehetett gyakorolni. Na most azt mondták többen, már az életében és halála után is, hogy az az igazi ferences, aki olyan, mint Szent Ferenc. Igen ám, de ez aztán elvitte szélsőségekbe a rendet, erről lesz majd aztán következőleg még szó. Viszont voltak, akik azt mondták, hogy azért állapodjunk meg, és hát itt vannak előttünk a jó kitaposott rendek, egy ilyen Benedeknek a rendje, vagy a ciszterek itt vannak, házaik vannak, rendjük van, szabályzatuk van, egy ilyen normális emberi életet élnek. Hát na, ebből aztán lett egy óriási vita, majdnem széthullott az egész rend, mert azt mondták, hogy hát mit érünk vele, hogyha mi is egy ilyen komfortot keresünk, mint a bencések, hogy benn vagyunk a cella magányában, meg ott vagyunk az uradalomban, dolgozunk, aki jön, meghallgat bennünket, és kész. Hát nem ezt akarta Szent Ferenc, hanem kimenne az utcákra, meg mindenhová. Majdnem széthullott a Szent Ferenc rendje, és Bonaventurát hívják a második rendalapítónak, aki korra pontosan ugyanazt az időt élte meg, mint Szent Tamás. Méghozzá 1200-as évek, 10-es, 20-as éveiben született, nem tudjuk pontosan, mert akkoriban még az úri renden lévő népeknél is kevéssé jegyezték a születést, hiszen sokan meghaltak, a halálát azt viszont ugye pontosan tudjuk, és akkor halt meg, mint Szent Tamás, tehát vele egy időben élt, és meg is ismerkedtek, a Párizsi Egyetemen tanítottak együtt, közösen küzdöttek azért, hogy a kolduló rendeket elfogadtassák, hogy egyáltalán plébániát vállalhassanak, mert azt mondták a plébánosok, mit akarnak ezek a csóró ilyen utca gyerekek, most be akarnak ülni a plébániára, mi itten tartjuk a frontot, az irodai szolgálatot, mondhatnánk, ezek még bejönnek, azt osztják az észt. És akkor ugye azt mondták erre, hogy hát nekünk is jár plébánia, ez a különleges, plébánia lesz, de plébánia lesz. Jó, legyen, de ti ilyen együgyű barátok, ti akartok tanítani egyetemen. Hát mit akkor, hol veszitek ezt a bátorságot, ezt az pofátlanságot, mondjuk így, hogy ti egyetemen tanítsatok. És Aquinoi Szent Tamás és Bonaventura, éles elmélyű emberek voltak, kivívták azt a tekintét, hogy megengedték nekik, hogy az egyetemeken legyen az Párizs vagy Bologna, taníthassanak. Így tanítottak is együtt, Aquinoi Szent Tamással jó barátságban voltak, de nem egyeztek a teológiában. Szóval itt lehet látni, hogy lehetnek úgy is barátok az emberek, hogy bizonyos dolgokról más fölfogásuk van, de kölcsönösen becsülték egymást. Aquinoi Szent Tamás azt mondta, hogy hát ez egy szent ember, mert amikor elmentem hozzá, láttam a könyveit, és akkor azt mondja, hogy hát azért nekem van még egy nagyobb tanítom, hát ki az a nagy tanítod? Elhúzta a függönyt, ott volt a megfeszített Krisztus feszületen, és hogy ő az én tanítom. Úgyhogy Aquinoi Szent Tamás nagy tisztelettel tekintett Bonaventurára. De ha lehetne a két embert jellemezni, hogy mi volt a kettőjük között különbség, Aquinoi Szent Tamás egy abszolút realisztikus ember volt, aki azt mondta, hogy itt van ez a teremtett világ, először gondolkodjunk el azon, hogy mi létezünk. Mint a filozófia nagy kérdésében van, hogy miért van valami és miért nincs semmi. Ha pedig van valami, akkor milyen az a valami? És akkor elkezdi Szent Tamás azt a valamit, azt a világot, amit lát, úgy boncolni, hogy eljut Istenhez. Bonaventura a Szent Ágostoni utat választja, és azt mondja, hogy de hát bennünk ott a lélek, mely Isten tükröződése, és abból kell kiindulni, hogyha mi Istennel találkozni akarunk. Csak hogy érzékeljük, hogy mennyire hasonlatos itten Ágostonnal, mert ugye egy-két részt olvastam én Szent Ágostontól is, főként a vallomásokból, amikor saját lelkét elemezte Ágoston, és a Bonaventura, akinek a neve Szent Ferenctől való, mert nem ez volt neki az eredeti neve, ő adta neki, hogy jó szerencse, Bono, mit tudom én, Ventura, jó szerencsét hozó, vagy valami ilyesmi, ezt a nevet adta neki, hogy Bonaventura. Egyesek szerint jó szél, na mindegy, ezt a nevet Szent Ferenc adta neki, és állítólag kisgyerek korában ismerte már Bonaventurát, ott ölébe vette a gyereket, és megáldott, hogy ebből még lesz valaki. Hát lett ismerő, lett a ferences rendnek második rendalapítója. Amikor ő már egy befutott ember volt, Bonaventura, akkor kérte egy apáca főnöknő, nem kisebb személyiség, mint Szent Lajos királynak a húga, hogy írjon már az apácáknak valamit, meg írjon az ő lányának is valamit. Az apácáknak írta a tökéletesség kis tükre a lelkélet iskolája, a lányának pedig az életszentség művészete című könyvet. Na, hogy megérezzük azt, hogy hogy kapcsolódnak össze a szellemek. Azt mondja Bonaventura, amikor itt az önismeretről szól, a lelkélet iskolája címén, apácáknak mondja. Ha önmagad egészen meg akarod ismerni, gondold csak el, éle benne, benned, vagy élte benned hitvány, harag, irigység, vagy semmittevés. Hallgass meg csak, mit mondok most neked. A benned élő haragod elárulja hangulatod, szíved vonzalmát. Csak egy jel, arcrándulás, elejtett szó, hangos megjegyzés megmutatja legcsekélyebb méltatlankodásod, idegenkedésed is fele barátoddal szembe. Ugye, mennyit egy arcrándulásunk, mennyit ki tudunk olvasni. Irigy vagy, ha testvéred bajának örülsz, s elkedvetlenít testvéred sikere. Az irigység örül benned testvéred szerencsétlensége idején, és az irigység sorvaszt el, ha testvéred jó sorban van. A szerzetes néha elfogja az üres semmittevés. Ilyenkor lanyha, unott, lusta, késlekedik, máskor meghanyag, apácáknak írja ezt. Munkájával visszamaradt szétszórtá lesz, imáiban rendetlen sokszor, szomorú, lassanként ellaposodik. Ő az igazi nővér pedig észreveszi, ő így írja, hogy Krisztus jegyese, úgy menekül előle, mint a halálos méregtől, mert ezek testét, lelkét tönkre teszik. Ha tehát Isten kedveltje, el akarsz jutni önmagad tökéletes megismerésére, nézz önmagadba, tekints bensődbe, tanuld meg lelked megbecsülését. És akkor ezt így folytatja tovább. Tehát lehetne azt mondani, hogy teljesen ilyen Szent Ágostoni, aki a maga lelkét boncolgatta a vallomásokba, és nem a sok külső cselekedet, hanem a belső történés és megélés alkotja a Vallomások című világhírű művét. Na, azt mondja neki Gottlieb Zönge, hogy foglalkozzék Bonaventurával. Arra azért is fontos most odafigyelnünk, hiszen a középkort kevéssé ismerjük, ilyen megveredve skatujáink vannak, hát gondoljunk arra a sötét középkor, meg hasonlókat mondunk mi is, közben nem is az, csak voltak elrettentő tettei, nem mintha mikorunknak most nem volna, mert sokkal nagyobb elrettentő tettei vannak a mikorunknak. Na és hát nekiáll Bonaventurának méghozzá a történelem teológiájával foglalkozik. Erre szánok majd egy órát, hogy mi ez, hogy a történelem mennyire belefonódik a mi szemléletünkbe és a teológiai képünkbe. A Bonaventura történelem teológiájához még hát ugye az is hozzá tartozik, hogy ő, ahogy Szent Ágoston a Civitas Deiben, az Isten országáról szóló nagy művében leírja azt, hogy végül is két világ küszködik itt, ami körülvesz bennünket, a gonoszságnak a világa is Istennek a világa, de az Isten világának kell győzni a végén, mert Isten országát ő adta, és azt akar, hogy beteljesedjék. Múltkor a beteljesedésről nagyon gyönyörű szép szavokat olvastam föl, ott szabadok leszünk, és látni fogjuk Istent, látjuk és szeretjük, ez lesz a vég, vég nélkül emlékszünk még rá. Most azt mondja Bonaventura, hogy ugyanez, ami a világban történik, lejátszódik az ember lelkében. És itt moderné válik. Mert azt mondjuk, hogy a temetéseken is halljuk ezeket a beszédeket, hogy mindenkiből egy van, mindenkivel születik egy világ, és mindenkivel meg is hal egy világ. Nekünk meg kell élni azt a történelmet, hogy az egyed lélek fejlődésében, mint a világ a törzs fejlődésben. És ez a Bonaventura egy művében, ami egy nagy munkája, skolasztikus munkája, az Itineráriumban, ez nem utikalauszt jelent önmagában, itinárium, hanem a lélek útja az Istenhez. És amit a világ megtesz a hosszú küzdelemben, azt mondja Bonaventura, végül is megteszi az ember lelkében. Na, csak röviden ebből is, mert ezt lehetne nagyon hosszan idézni. Jelen állapotunkban a dolgok összessége az a létra, amely az Istenhez fölvezet. A dolgok közt viszont az egyik nyom a másikba lép, némelyek testiek, mások szellemiek. Egyesek múlandók, mások állandóak. Ismét egy részük kívülünk, más részük bennünk van. Ahhoz pedig, hogy a legszellemibb, örök és fölöttünk álló ősokot szemlélhessük, a testi, a mulandó és a kívülünk levő nyomokon át kell haladnunk, s így vezettetünk Isten útján. Mivel nem csak magunkon át haladva, hanem magunkban is eljuthatunk az első ok, azaz Isten szemlélésére, és a megismerésnek az utóbbi módja magasabb rendű, mint az előbbi, ezért ez a szemlélési mód jelenti a kontempláció negyedik fokát, a szemlélődés, ugye a kontempláció negyedik fokát. Különös, hogy milyen kevesen keresik magukban az ősokot, holott, amint már megmutattuk, Isten annyira közel van lelkünkhöz. Ugye József Attila írja, hogy én kívül kerestelek, ugye, és hát bennem voltál, ugye? Isten nem csak kívülünk és bennünk ismerjük meg, hanem magunk fölött is. Kint a nyomokban, bent a képmásban, fölül pedig abban a fényben, amely lelkünket megjelöli, amely az örök igazság sugara, mert lelkünket közvetlenül az igazság ismeretére tanítja. És itt egy beszél itt nyomokról, hogy a teremtett világ az, és utána maga az emberi lélek, ami vezet az Istenhez. Messzere megyek, Immanuel Kant mondta, hogy őt a csillagoség látványa és a lelki ismeret az viszi el az Istenhez. A kívül álló világ, mindenség és a lelki ismerete viszi el. És akkor itt mondja Bonaventura. Meglepő tehát elménk vaksága. Nem is látja azt, amit mindenben legelőször lát, s ami nélkül semmit sem ismer. Amint a szem sem látja a különféle színek megfigyelése közben a fényt, amelynek világánál lát, úgy van lelki szemünk is, amikor egyedi és az egyetemes létre ügyel magát a létet, amely mindenen kívül van, semmibe sem veszi, bár először ötlik az elme elé. A lélek útja az Istenhez. És aztán ugye A teremtés történetről hát ír egy nagy filozófikus művet, ami aztán majd József Ratzingernek a történelem teológiához adja a fő gondolatokat. Most visszatérve József Ratzingernek az életére, hogy hát leírja, hogy sok munkája volt, mert egyrészt tanított a teológián, előadásokat tartott, és közben nekiállt ennek a munkának. Ő leír ilyen apró cseprő dolgokat is, hogy egy olyan gépíró nője volt, akivel sokat veszekedett, mert hol elhagyott egy lapot, ugye abban az időben nem interneten írtak, hol rosszul írta, hol átütésekkel, ugye vékony papírra írtunk, és javítások voltak benne. Sokat bosszankodtam, leírja, hogy az idegeimre ment ez a hölgy, mert úgy végezte a munkáját. De mégis, hát azért úgy, ahogy elkészült, és ő odaadta az Öngen professzornak. Azt mondta, nagyszerű, jó. Beadhatod a Müncheni Egyetemen bizonyos Michael Schmausznak, aki hát akkori időknek nagy elismert dogmatikusa volt. Hát még mi is tanultunk az ő dogmatikájából, illetve idézték a professzoraink. Az ő élete átívelt egy évszázadot, 1800-as évek végén született, és 91 körül halt meg, 1991-ben, és a II. Vatikáni zsinatnak az előkészítői közé tartozott. És az volt neki az újdonsága Michael Schmausznak, hogy először is kérigmatikus teológiát tanított. Mi az, hogy kérigma? Igehirdetés. Tehát nem úgy tanította, hogy dogmatikai tételek voltak egymás után, állítás, bizonyítás, ilyen szilogizmusokba foglalva, hanem olyan formán, most az előbb idézett Gál Ferenc könyv, vagy olvasmányos volt, mint hogyha valaki tanítana, hogy Jézus tanított. Na Jézus nem azt mondta, egy Istenben három személy van, Atya, Fiú, Szentek, hanem beszélt az Atyáról, beszélt arról, hogy ő a Fiú, beszélt a Szentlélekről. Tehát ez volt a kérigmatikus teológia, és nagyon sokat idézte ő már az egyházatákat, a patrológiát. Ezért a Schmausz is benne volt abban a világban, és hát hozzáadta be a disszertációt. Mellette leírja, hogy volt egy ilyen magánéleti gondja, mert a szüleim már kezdtek előregedni, falun laktak, és hát ugye a másik testvére is pap volt, akkor a nővére nem ment férhez, aztán később őt segített egész életében, előregedtek a szülők, mit csinálnak, azt mondják, ő megpróbál, professzor, kapott egy lakást, elhozza a szüleit oda. El is le is írja, hogy hát nagy nehézség kárán eljöttek, örültek azonban, hogy ott vannak, és hát ő is örült, hogy közel vannak a szülei, ott vannak. Beadta a dolgozatot. És hát egyébként a Schmausz ismerte, mert ilyen dogmatikus konferenciákra meghívta, ő volt az a professzor, aki elkezdte a rendszeres konferenciáit azonos szakmákban, teológián belül azonos szakmákban tanítottnak. És hát teljesen lesújtotta, mikor elment hozzá, azt mondja, elég jó, szimpatikus viszonyban voltunk, de minden érzelem nélkül, azt mondta, nem fogadom el. Azt mondja, teljesen, mint a villám, le volt sújtva, és majd elmondja, hogy miért, egyébként totál megértettem ezt az életállapotot, mert szabad legyen annyit elmondani, hogy én is a doktori disszertációt elkészítettem. Elfogadták. A vezető professzorom azt mondta, jó, beadtam, meg volt az első példány is. Hát, hogy ott vannak opponensek is, és én másnál kezdtem, még a Kosztolányi professzor úrnál, az meghaltak, őt egy másik, és akkor három nappal a védés előtt beköttetve minden, fölhívtak telefonon, pedig előtte beszéltem, hogy vissza az egész. Hát én is ugyanazt éltem át, mint ő, hogy elfogadják, vagy nem fogadják. És akkor boncolgatta, hogy hát miért? Hát azt mondja, biztos azért, mert roppant kritikus voltam azzal a középkori dolgokkal, amivel a Smolcz is foglalkozott, és hát mindenkiben van hiúság, nem őt kértem meg, hogy vezesse az én munkámat. Ugye van ilyen, ugye embereknél, hogy hát mit akar az, aki másnál készül föl, és hozzám jön doktorálni. És hát egyébként én is így voltam, hogy mikor, mert mi a probléma? Hát ki kell venni, mert kritizáltam, hogy a Lenin nem értette meg a hegyi beszédet, hosszú a dolog. Előtte elfogadták, utána visszavágták. Hát őnek is. És hát teljesen le voltam forrázva, azon gondolkodtam, hogy elmegyek a Szentgyörgy plébániára káplánnak. És mi lett volna, hogyha 16. Benedek elmegy egy káplánnak, azt ott marad, és azt mondja, meg átvertem a szüleimet. Ide hoztam őket, itt tanár leszek, professzor leszek, itt tudnak élni, mi nyugdíjasok, most mehetnek vissza valahová. Ez is nagyon lesújtotta őt. És azt mondja, hát elkérte végül is a Smolcz professzortól, elkérte a dolgozatot, az elején teljesen össze-vissza volt firkálva. Széljegyzetek, ez se jó benne, az se jó benne, de egy 800 oldalas munka volt ez a habilitáció. A már, én kikértem egyébként, most magyarul nem található, ugyanis ezt a habilitációt is aztán később kiadták, megvan az egyetemi könyvtárnak a könyvtárában németű, és most az órára való készületre elkértem ezt a munkát. És azt mondja, hogy a második része ott alig van javítva. Hát akkor biztos megfelel neki. Akkor azt fogom csinálni, hogy átdolgozom az egészet. Az első részt azt kihagyom, amiben esetleg hát a professzor sértve érti magát, hogy kritizáltam őt is, mert azt mondja, azóta már a francia teológiában új szelek fújdogáltak, ő meg ott még leragadt a háború előttinél, azt kihagyom, és kiadom egy újba. És így adta ki utána a történelem teológiáját, amit majd én szeretnék ismertetni a következő alkalommal, mert roppant fontos. Miről van itt szó, mikor itt a kinyilatkoztatásról beszélünk? Mert ugyanis ez egy nagyon nagy probléma. Mert mi mondjuk azt, hogy Isten szólt hozzánk. Ugye, még valakibe, ott is a kép, hogy lejön a Mózes, hozza a követ, rá van írva a 10 parancsolat. Így volt? Kérdezzük. Ugye? Volt egy proféta, egy Izaiás, Jeremiás, mondja, ezt mondja az Úr, így volt? Kérdezzük. Ott van az Úr Jézus, azt mondja, hogy én pedig mondom nektek, én vagyok az Isten fia, így volt? Ugye? A kinyilatkoztatásnak a nagy problémája. Kinek mit mond? Vagy ott van egy Szent Pál? Ugye? Ez előjött a zsinaton. A kinyilatkoztatás. Addig pedig azt mondták, a tridenti zsinat, miután a hitújítók azt mondták, hogy tegyük már félre az összes egyházi hagyományt, az egyházatyákkal, meg mindenkivel együtt. Maradjon nekünk csak a Szentírás, sola scriptura. Csak az maradjon. Csak hogy a hitújítók nem gondoltak arra, hogy a Szentírás nem pottyant az égből, hanem az már az egyházban 100 év alatt fogalmazódott meg. Tehát na, az is egy hagyományból alakult ki az egyházba. Na most a tridenti zsinat, miután keményen megtámadták az egyházi hagyományt, ami nem azt kell érteni, hogy a pap milyen ruhát vegyen föl, hanem az élő hitnek a hagyományát, azt mondja a tridenti zsinat, van a Szentírás, és van a hagyomány. Szépen külön két forrásról beszélt. Csak hogy éppen ez a gondolkodás, ami a kérigmatikus teológiában volt, hogy Jézus prédikál. Hallgatják az apostolok. Azok is továbbadják. De még azt is hallgatja valaki. azt is továbbadják. És mondják, már nincsen hiteles ember, lassacskám. Na írjuk csak le az evangéliumokat. Leírják, összegézzük csak, hogy mi van. És akkor el kell tenni 100 évnek, hogy az új szövetség is a kezünkben legyen. Nem beszélve az Ószövetségről. Tehát ez élő probléma volt, hogy most két forrás van, vagy igazából egy forrás. És ugye ezt boncolgatja már akkor habilitációjában, a történelem teológiában, és erre rögtön egyrészt rásütötték, hogy veszedelmes, modernista, ugyanis a modernizmus a 19. század végén, de inkább a 20. század elején történelem kritikai módszerrel foglalkozott a Bibliával. Mit jelent ez? Azt, hogy nem azt mondták, hogy ja, itt van a Szentírás, bötűrű beretűre, higgyétek el úgy, ahogy van benne. Nem. Azt mondták, essünk neki. Mint ahogy neki esnek, mit tudom én, Homérosznak, vagy bármelyik más ókori autornak, és nézzük meg, hogyan keletkezett, ki írta, milyen körülmények között, és így tovább, mik az eredeti szövegek. Menjünk így neki a Bibliának. Igen ám, de nagyon elszaladt velük a szekér a modernistákkal, és azt mondták, hogy ó, hát ugyanan emberi műhez is, mint a többi. Nincs ebben semmi kinyilatkoztatás. És erre 10. Pius pápa, akit szentként tisztelünk, azt mondja, hát álljon már meg a menet. Ezt nem mondhatjuk. Hát a szent könyvek tartjuk, és akkor kiadja a modernizmus elleni körlevelét, és le kellett tenni az esküt, hogy azok, akik ilyeneket vallanak, hogy a Biblia is csak olyan, mint a többi ókori könyv, azokat ki kell közösíteni. És akkor még volt egy másik gondolata a Ratzingernek, ami hát ilyen gyanút keltett a Jós Mausba, mert azt vallotta, azt mondta, hogy a Szentírás, ami teljesen igaz is, az nem egyformán hat az emberre. Hát nyilván, se az egyes emberre nem hat, mert ugyanaz a szöveg most hat rám, máskor nem hat rám, bemegyek a templomba megint úgy, de a másik emberre megint másként hathat. Ugye? Valaki ott van, bambul, semmi, de bejön egy olyan ember, akit éppen megfog az a gondolat, és valami a lelkében lejátszódik. Ő ezt mondta, hogy másként hat egyes emberre a Szentírásnak ugyanaz a szövege. Na ebben is egy ilyen modernizmus félét láttak meg, mert azt mondták, hát nem ezt mondták annak idején a modernisták, hogy valójában itt az emberi lélekben játszódott le csupán valami. Amikor Izaiás, Jeremiás vagy bármelyik proféta írt, az gondolkodott azt, hát hogy a látomásait leírta, és akkor ugye az emberi lélek az képesít arra bennünket, hogy nekünk szép gondolataink legyenek, leírjuk, és aztán hát ugye jött valaki, és akkor hát elfogadták azt, hogy ez a Szentírás. Ugye a zsidóknál is jöttek a különböző rabbik, elfogadták, és hát végig jött a Jamniai zsinat, és azt mondták, na jó van, ez tartozik a Ószövetségi Szentírásba. Nekünk is új szövetségre ezt lehet mondani, de valójában itt az emberi léleknek a tükröződése ez. Ugye ez azért volt veszedelmes, mert pont a 20. század elején jöttek a mély pszichológiai dolgok, amik éppen azt mondták, hogy az emberi léleknek több rétege van. Tehát van egy olyan réteg, amikor úgy felületesen érzékel valamit, ha így akarnám mondani, mondjuk egy Balzac regény. Leírja azt, hogy most az a megcsalt asszony vagy ember mit érzett így hirtelen. De van egy mélyebb rétege, amiben ott van az ő sértettsége, benne van a ki nem mondott szava, ki nem mondott gondolata, gyűlölete, ugye ezt Freud mondja ki, ahogy a mély lélektanba, és akkor hát valahogy így van a Biblia is, hogy valaki mélyebben gondolkodik, előhoz dolgokat, valaki csak ilyen felületesen, és hát nem más ez, mint ilyen emberi szép gondolatoknak a gyűjteménye. Ugye ezt is úgy elvetette annak idején a modernizmus elleni küzdelembe az egyház, és le kellett tenni az antimodernista esküt. meg hát mondjuk a teljes liberalizmusa, aztán a modernizmusnak egy Loázi nevű kilépett pap hozta ezt, hogy hát Jézus hirdette az Isten országát, nagy szép gondolatokat mondott, aztán a végén eljött az egyház a maga merevségével, szokásrendszerével, meg fölépítményével. És ezt is megsejtették, ne felejtsük el, hogy ez volt 1956-ban. A második vatikáni zsinat előtt, és az is hozzátartozik az egyház történetéhez, hogy abban az időben több olyan nagy teológus, aki például Henri de Lubac, aki nagyon nagy teológus volt, második vatikáni zsinatnak egyik ilyen vezető gondolkodója, akiket úgy félretettek. Na, azt mondták, hogy hát ezek túl modern dolgokat mondanak, és nagyon sokan 12. Pius pápa idején úgy háttérbe lettek szorítva, meg lettek bélyegezve. És hát azt gondolták, ugye Ratzinger miben? Na hát ez abban a vonulatban tartozik. És most is azt mondta, hogy na hát akkor jó lesz, hogyha ezt nem fogadom el. De ezt fontos volt így elmondani, mert ugye az ő életében egy nagyon nagy hát megpróbáltatás volt, hogy egyrészt ugye elfogadják, utána pedig hát visszavetik. És hát hogyan reagált rá ezt, érdemes magunk számára is ilyen kudarcokat, nehézségeket jó földolgozni, mert valamiképpen semmi sincs véletlenül. Hát szabad legyen annyit elmondani, hogy én amikor ugye megértem azt, hogy nekem is visszaították, hát nem kell nekem teológiai doktornak lenni, hogy most kiírják a nevemet majd úgy, hogy Dr. Bábel Balázs, mit, hát nem leszek. De azért bántott, mert elfogadták, dolgoztam vele sokat, minden, szóval azért az egy olyan, miután elfogadták, mert ha előtte kritizálják, akkor nincs probléma. De volt fogadva, és hát én aztán később megtudtam, hogy politikai háttere is volt az egésznek. Tehát főként azért, hogy Lenin elvtársat is mertem kritizálni. Na most, ugye, visszagondol rá, ezt már bíborosként írta, noha ma sem tartom ítéletét és döntését tudományosan indokoltnak, azt azonban fölismertem, hogy annak a nehéz évnek a megpróbáltatása emberileg jótékony hatással volt rám. És úgy szólván a puszta tudományosságnál magasabb logikát követett. Schmausztól tartott távolság először Karl Rahnerhez való közeledésemet szolgálta. Ő egy másik nagy teológusa volt a német egyháznak, akiről majd még esetleg később szót ejtek. Ám mindenek előtt az maradt a tervem, hogy nem egyezek bele olyan könnyen a disszertációk vagy a habilitációs munkák elutasításába, hanem ha lehetséges, a gyengébbek oldalára állok. Ez aztán későbbi akadémiai pályafutásomban szerepet is játszott. Tehát azt mondani belőle, hogy ő, aki mondjuk tényleg egy lángelme volt is, mint a rakéta úgy tört előre. Úgy fogadták el a doktori disszertációját, hogy nem kellett előtte szokásos lépcsőket átjárni. Ugyanakkor egy ilyen nagy megpróbáltatás, kvázi megaláztatás érte. Nem azt mondta, hogy bosszút állok és én is ilyen leszek majd mindenkivel, aki jön hozzám, hanem a gyöngébb vagy oldalára fogok állni, amikor majd meg kell ítélnem egy dolgot. Tanítóknak lehetne ezt mondani, hogy ez azért az a tanító, aki mindig jeles volt, meg mindig kitűnő volt, nem biztos, hogy megérti a bukdácsoló gyereket, akinek nincs olyan képessége, nincs olyan talentuma, nincs olyan, ugye, hát miért nem olyan, ugye? Akit viszont legalább egyszer-kétszer megaláztak ilyen dolgokban, az sokkal inkább megérti azokat, akik gyengébbek. Úgyhogy ez az ő lelki nagyságára utal Benedek pápának, hogy ezt a tanúságot vonta le, és hát én magam tapasztaltam, amikor nála jártunk, hogy bár páncélbíborosnak mindennek elmondták, aki hát olyan keményen, meg nem tudom, hogy szólal föl, ő mindig különbséget tett az ember és az eszme között. Tehát az eszmét, vagy a eretnekséget, vagy akármit a földszabadítás teológiának a kifogását megmondta. Különbséget tett közte, de ugyanakkor, amikor az emberrel találkozott, nagyon emberi volt és jóság, és ezt személyes tapasztalatomból tudom, hogy semmi olyan nem volt benne, ami egy ilyen felsőbb rendűséggel lekezelte volna a többit, mert igazi jóságos volt olyanokhoz, akik hozzáfordultak. És hát mondjuk ezt eszűröm be ebből a részből magam számára is tanulságnak, hogy az ember kudarcai azok akkor válnak javára, hogyha annak meglátja a miértjét, hogy hát most vagy, illetve elfogadja, és abból azután hát tanul, és azt mondja, hogy nem fogom ugyanezt a hibát elkövetni. Ha velem ezt tették, akkor nem azt mondom, hogy én is ezt fogom tenni másokkal, hanem hogy próbálok ebből tanulni, és beleérzem magam annak az embernek a helyzetébe, aki hát mondjuk bármiféle nehézségbe ütközik. Úgy gondolom, hogy ez is lelki nagyságához tartozik Benedek pápának, aki aztán ugye megvédi a habilitációt, elnyeri nem csak a főiskolai tanári katedrát, hanem aztán egyik egyetem a másik után szólítja őt. Na még miután itt említette, kár ránért még arról azt mondom el, hiszen az ő barátja volt, és hát úgy megmaradtak barátoknak, de hűvössé vált később a viszonyuk, ezt leírja, hogy miért, mert azt mondja, bár nagyon sok mindenben egyet értettünk a zsinaton, és sok dolgot megfogalmaztunk közösen, de ő elment abba abszolút ilyen filozófikus világba, Karl Rahner, és olyan teológiát írt le, illetve dolgozott ki, ami kevéssé a szentírás, kevéssé a kérigmatikus igehirdetés alapján állt, hanem nagyon spekulatív, nagyon elvont teoretikussá vált. És azt mondja, ott észrevettem, hogy itt az útjaink ketté válnak, megmaradtak ők jó barátságban, viszonyban egymással, de itt lehet látni, hogy barátságok megtűrik azt, hogy valaki mást gondoljon egy dologról, mint amit én gondolok, ahogy annak idején Aquinói, Szent Tamás és Bonaventura is különböző utakon jártak. Hát egy a fontos, hogy az ember különbséget tegyen az eszme és az ember között, és legyen benne kellő empátia. Bonaventura azt mondta, hogy nagyon fontos a filozófia, de kevés. Beleolvasztva a teológiába, és azt mondja, az akarat, az fontosabb mondja, mert a szeretet is az akarat tette, ezért, hogyha valójában, mondja Bonaventura, Aquinói Szent Tamással szemben, aki az értelmet helyezte első helyre, ha Istenhez igazán közeledni akarunk, akkor nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni az akarat és szeretet tetteire, mert Isten a szeretet, és a szeretet tettei által tart fönn bennünket, és szeretet tettei maradandók, mind az ember, mind Isten létében. Köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.
Mária Rádió.
Enciklikák.